Krisztusban szeretett testvéreim, a mai első olvasmányban Nehémiás könyvéből olvastunk egy eléggé hosszú részletet, és ez az egyház által a mai vasárnapra Nehémiás könyvéből választott részlet annyi átgondolandó, átelmélkedésre alkalmas gondolatot kíván, hogy mindjárt az elején be is jelentem, hogy csak erre az ószövetségi olvasmányra hivatkozok, ebből készítettem elő mai mondani valómat. És hogy megértsük ennek a mély üzenetét, mindenek előtt azzal kell kezdenem, hogy megismerkedünk Nehémiással, azzal a korral, amelyben élt, és hát majd elmondom pár szóban azt is, hogy mi volt az, ami az ő nevét a zsidó emberek számára halhatatlanná tette, és hát a legvégén, hogy mindebből milyen üzenet adódik 2019. január 27-én itt a mi számunkra. Azt megszoktuk, és tudják mindannyian kedves testvérek, hogy a zsidók odafigyeltek arra, hogy milyen nevet adnak a gyermekeiknek, a zsidó neveknek értelmes tartalma van. Nos, Nehémiás nevének a jelentése magyarul így hangzik, Jávé megvigasztal. Jávé megvigasztal. Isten megvigasztal. És ha belegondolok arra, hogy milyen hivatást töltött be Nehémiás, akkor egyértelműen igazzá válik az a híres latin mondás, amely azt mondja, hogy nomen est omen. A név maga az ember. Tehát Nehémiás valóban az volt, amit a neve mond, Isten megvigasztal. Az ő sajátos története úgy kezdődik, hogy nem is vele kezdődik. Krisztus születése előtt 587-ben a babiloni birodalom elfoglalja Júdát, a déli országrészt, Jeruzsálemet a földdel teszik egyenlővé, felgyújtják a templomot, lerombolják a falakat, és az embereket elhurcolják a babiloni fogságba, és elkezdődik a híres babiloni fogság. Igen ám, de olyan jó 35 év múlva ezt a babiloni birodalmat fölváltotta a maga színterén, legyőzte a perzsa birodalom, tehát ráépült. Tehát a perzsa birodalom egy picikét már elnéző volt a leigázott népekkel szemben, és így Círus, a perzsák királya megengedi a zsidóknak, hogy hazatelepedjenek őseiknek a földjére, újraépítsék a templomot, újraépítsék Jeruzsálemet, és újrakezdjék önálló nemzeti életüket. A hazatelepedés a fogságból, Babilonból, pontosabban most már a perzsa birodalomból három hullámban volt, történt, és mind a három hullámnak az élén igen-igen magasra rangú és köztiszteletben álló ember áll. Az első hullám körülbelül 50 ezer ember érkezik vissza 538-ban, és pedig Zorobábel vezetésével. A második hullám az 80 év múlva indul el, 80 év az nem kis távolság, az alatt négy generáció nőtt fel, és ennek a csoportnak a vezetője Ezdrás pap, és ebben a csoportban van valaki, aki aztán kulcs szerepet játszik a harmadik ügyben. Mert hát a harmadik és egyben utolsó hullám az 445-ben történik, és ennek a vezetője Nehémiás. De ki is ő? Nehémiás a perzsa birodalmi udvarban kulcs szerepet tölt be, ő a perzsa királynak a pohárnoka. Tudjuk a történelmből, a pohárnoknak az volt a dolga, hogy mindig megkóstolja a királynak az italát, hogyha meg akarta valaki mérgezni, akkor a pohárnok halt meg helyette. Ezért hát húsásan meg is fizették, igen-igen gazdag ember ez a Nehémiás. Az Esdrás pap vezette második hazatelepedéskor, hazatelepedik az ő testvére is, Hanami, aki egy év múlva visszamegy Perzsiába találkozni a testvérével, Nehémiással. És elmondja, lefesti azokat az állapotokat, amelyek otthon vannak. Szól arról a királyi rendeletről, amely meg akarja akadályozni a Jeruzsálem falainak az újraépítését, mert azzal vádolták be a zsidókat a perzsa udvarba, s erről Nehémiás nyilván nem tudott, csak most a testvére Hanani mondja el, hogy azért nem akarják engedni a vár újraépítését, mert amolyan ellenállási mozgalmat szagolnak körülötte, tehát ilyen fellegvár valami akar lenni, vagy rablóvár. Annyira megrendítik Nehémiás a testvére által otthonról hozott hírek, hogy 4 hónapi szomorúság üli meg a lelkét, ez alatt vívódik, imádkozik, téblából nem tudja, mit kell tennie, de érzi a hangot belőlünk, hogy most neki lépnie kell. És ekkor egy nagyon komoly elhatározást tesz. Élete kockáztatásával odaáll a perzsa király elé, és előadja a kérését, hogy ő befejezi pohárnoki teendőit, tovább nem akar ez lenni. Ő haza akar menni, hogy saját népének az újraélevésében, felemelésében segítség legyen. És a mindenható Isten vezeti a királynak az elméjét, megkapja az engedélyt, és akkor az ő vezetésével érkezik most már az utolsó nagy masszív csapat haza Jeruzsálembe. Hát ugyanaz a látvány fogadta, amiről testvére Hanani beszél. És nyilván, hogy elkezdett gondolkodni azon, hogy mit lehetne itt most tenni, hogyan lehetne a népet fölrázni, hogyan lehetne újra néppé tenni. Egy dologgal tisztában van. Hiába vannak az erős falak, hiába áll a templom, hiába indultak be az Isten tiszteletek a templomban, hiába indult újra az élet, amíg az emberek nem születnek lélekben újjá, amíg nem változnak meg, amíg nem döbbennek rá arra, hogy kik ők, hogy milyen hivatást töltenek be ott, addig az egész szinte értelmetlen. Az egész kátyuba fúlad. Ahogy csütörtökön az elmélkedés szintén erről szól, csak más megközelítésben, de hadd lopjak el onnan egy mondatot, rádöbbent arra, hogy emberroncsokkal nem lehet jövőt építeni. Itt az embereket kell egyszer lélekben talpra állítani, ha valamiféle jövőben lehet reménykedni vagy hinni. És ezért rendezi meg Esdrás pappal azt a nagyszabású templomi ünnepséget, amiről hallottunk az első olvasmányban, hogy a templomnak a vízkapujánál egy hatalmas emelvényt állítanak, és arra föláll Esdrás pap és sok-sok írástudó, és előveszik Mózes 5 könyvét, a Tórát, és annak a legmarkánsabb részleteit reggeltől estig olvassák, és magyarázzák a népnek, és a nép annyira átveszi ezt a hullámhosszot, hogy ámen, ámen, kiáltják, új legyen, sírnak az emberek, mindenki meg van rendülve, úgy annyira, hogy Esdrásnak és Nehémiás papnak kell megvigasztalnia a népet. Ezután a nép bűnbánatot tart, fölszentelik a felépített falakat, megkötik az Istennel való szövetséget, vagy újra kötik azt, megújítják. És szakemberek véleménye szerint elhangzik egy ilyen megfogalmazás, hogy Ezrás és Nehémiásnak ez a lelki reformja olyan horderejű volt, hogyha ez nem történik meg, akkor a zsidóság végképp eltűnt volna a történelem süllyesztőjében. De ez a karizmatikus ember, ez a saját karrierjét feladó ember és népe szolgálatába álló ember képes volt a népet megújítani, az országot megmenteni. Most ebből, kedves testvérek, én két üzenetet fogalmaztam meg a magam, mint mindannyiunk számára. Említettem, hogy Hanani 746-ban szomorú hírekkel tér vissza Szúzába, ez a perzsa királyoknak a téli fővárosa, ahol Nehémiás pohárnok, aki ott nagyon jól megvan, aki ott gondtalanul él. De Nehémiást ott hazájától távolabban a jólétben megrendíti az otthonról érkező híreknek az áradata. És ahogy mondtam, 4 hónapi szomorúság, vívódás, ima után döntés, azt mondja, hazamegyek. Népem szolgálatába állok. Hazamegyek, mert ott szükség van rám. Hazamegyek, mert ott a nép, az én népem számít rám. Tapasztalatait, tudását, rátermettségét, kapcsolatait, mind-mind népének a szolgálatába állította. Kedves testvérek, 62 éves vagyok, és legalább 40-50 esztendeje figyelem azokat az eseményeket, előbb gyermekfejjel, aztán később ifjú fejjel, meg lassan hát fehér fejjel, azokat az eseményeket, amelyek a mi népünkkel történnek. És újra és újra elborzadok, amikor arra gondolok, hogy az utóbbi 40-50 esztendőben hány brilliáns elme, nagy tudású szakember, neves író, költő, jogász, művész, orvos, mérnök, sajnos még pap is, és nem egy kiváló szakember hagyta itt, hagyta cserben a mi népünket. Csak azért, hogy neki jobban menjen, hogy ne kelljen együtt szenvedni a többiekkel, és amolyan butául megfogalmazott, sokszor ideologizált dolgokkal, hogy hát itt már nem lehet megmaradni magyarnak, és már az unokája németül beszél, és még mindig magyarul fogta magát, és elment, kitelepedett, itt hagyott minket. Sok-sok embertől hallottam időközben, hogy vajon mi vagyunk idióták, vagy ők okosak, vagy tudom is én, hogy lehet ezt variálni. Mert hát mi maradtunk. Vágó testvéreim, szeretett népem, Nehémiás személyében, egy népben, fajtában gondolkodó ember áll előttünk. Egy olyan ember, aki félre tudta félremelte tenni a maga előnyeit népéért, visszatelepedett. Márton Áron püspök úr jut eszembe, akinek éppen február 12-én ünnepeljük püspöki szentelésének 80. évfordulóját. Amikor 1938-ban elvállalta azt, hogy Erdély püspöke legyen, akkor mindenki menekült a felelős beosztástól, mert már Németország irányából rossz hírek jöttek. Hitler már uralmon volt, és okos elmék tudták, hogy itt világégés lesz, és senki sem akart felelős beosztást vállalni. És Márton Áron nem bújt meg a saját újja mögé. Márton Áron azt mondta, ha népemnek szüksége van rám, akkor non recuso laborem. Nem menekülök a munkától. De azt is tudni kell, a laborem szó szenvedést is jelent egyben. Tehát nem csak munkát, hanem szenvedést is. Tehát így lehetne helyesen fordítani, hogy nem menekülök sem a munkától, sem a szenvedéstől. És maradt, és tudjuk, hogy mit vállalt, milyen sorsban volt része, de ő nem magában, önmagában, hanem népében mert gondolkodni. Mert úgy érezte, felelős ember másképpen nem gondolkodhat. És adódik itt a kemény kérdés, hogy tudok-e én ma népben, egyházamban, közösségemben gondolkodni? Elhiszem-e azt, hogy akárhol vagyok, akár ki vagyok, népemnek szüksége van rá. Amikor valamit meg akarunk javítatni, vagy valamit restauráltatni akarunk, akkor szinte beleizzadunk, mert nem kapunk mindjárt semmilyen téren szakembert. Mindjárt nincsenek suszterjeink, hadd ne mondjak más szakmákat. Yes. Elmenekülés. Nem tudunk népben gondolkodni, nem hisszük azt, hogy ha népben gondolkozunk, akkor velünk lesz az Isten. És nem hisszük el azt, hogy éppen az Isten talán általunk akarja megújítani ezt a népet. Mi vagyunk az a generáció, akik megújulhatunk és megújíthatjuk. Mi ez a pánik hangulat? Ez hitetlenségre val. Nehémiásnak is fogódzóra volt szüksége, Isten nélkül nem ment volna, neki sem. De nagyon bízott, meghívó Istenében, abban az Istenben, aki a lelkében ezt fölébresztette. Ment, tette a dolgát, és kit igazolt a történelem? Őt. És a történelem sosem az elmenekülőket fogja igazolni, ezt tanuljuk meg. Isten mindig azokat fogja igazolni, akik maradnak, akik helytállnak, akik nem csak magukban, hanem népben gondolkodnak. Volt egy elszólásom, és azt kiegészítem, volt egy kedves barátom, aki családjával elmenekült Ausztriába, mondván, hogy ha itt nincsen már jövő, Gelencéről még ráadásul, a Jónaszékely faluból, Háromszékről, és amikor egyszer meglátogattam, akkor a unokájával németül csevegett. És akkor én voltam az a piszok, aki azt mondtam neki, ez otthon nem történt volna meg. És elsírta magát, igazat adott nekem. A második gondolat, Ezékiel próféta könyvének 47. fejezetében leír egy látomást. A látomás arról szól, hogy a templom küszöbe alatt egy forrás fakad, ez a forrás elindul a sivatag fele, a sivatag tudjuk terméketlen, de ezt a terméketlen sivatagot a templom küszöbe alul fakadó víz termékenyé teszi, árad tovább, sőt belefolyik a tengerbe, és a tengernek a vizét is élővé teszi. És a próféta érti a látomást, mindaz, ami a templom küszöbe alul fakad, ami a templomból jön, az képes lesz életet lehelni az élettelen sivatagba, az élettelen tengerbe is. És ezt hitte úgy Ezdrás, mint Nehémiás. Ezért volt a tisztában azzal, hogyha meg akarják újítani a népüket, akkor hol kell kezdeni? A templomban, az oltárnál, az emelvényen, Isten szavánál, és azért szervezik meg azt a nagyszabású felolvasást, és az azt követő vallási intéz ünnepségeket. Nehémiás tehát hitt a látomás üzenetében. Tudta azt, hogy a megújulás csak a templomból jöhet. Mert új életet egyedül Isten tud adni. Egyedül Isten tud jövőképet adni. Fölismerték, a történelem igazolta, Istenben van mindenfajta megújulás. Mi azt mondjuk, hogy historia est magistra vitae, azaz a történelem az élet tanítómestere. De hisszük-e ezt az igazságot? Hisszük-e azt, hogy a megújulás akár nemzeti, akár egyházi, akár egyéni, közösségi, csak Istentől jöhet. Isten nélkül nincs megújulás. Mert lám az Európai Unió, ez az Isten nélküli tákolmány hol tart, mit tesz. A megújulás csirái Isten igéjében vannak. Az igében, a templomban felolvasunk és tanítunk. Egyesek a 89-es fordulat után a megújulást Európától várták. De kérdem én, az, ami rothadásnak indult, ami csak fertőz, ami csak halált ad, az lehet a megújulás forrása? Nem, az élet törvénye nem ez. A fertőzés az a halált rejtegeti magában. És mégis Kelet-Európa népei nekiestek és itták, és mai napig is isszák az Európából áradó fertőt, magát a halált. A Bírák könyve beszámol arról, hogy egy alkalommal a hódítók annyira megkeserítették a választott népnek az életét, hogy már élhetetlen élet volt, és akkor az Úr lelke megszólította Gedeont, a bírát, hogy álljon népe élére. 20 000 ember verődik össze, és azt mondja az Úr Gedeonnak sok, küld haza felét. 10 000 hazamennek, még mindig sok, mondja az Úr. És akkor az Úr parancsára elvezeti Gedeon a csapatát egy folyóhoz, hogy igyanak. És akik belefeküdtek szinte a patakba, és úgy itták a vizet, azokat mind hazaküldte, és észrevett 300 embert, akik, mint a kutya, amikor fetyeli a vizet, csak úgy ittak, és azt mondta az Úr Gedeonnak, na ez a 300 ember neked elég lesz. A kérdés az, hogy van-e még 300 ember Erdélyben, vagy Marosvásárhelyen, vagy itt köztünk, aki nem issza a fertőt, Európa fertőjét, hanem kezébe veszi a Bibliát, olvassa, elmélkedik, aki Isten szava mentén próbálja megújítani az életét, ezzel a jelképes 300-zal Isten győzelemre viszi az ügyünket, a többiekkel nem. El kell döntenünk ezt, hogy mit akarunk. El akarunk végképp süllyedni a történelem süllyesztőjében, vagy megfogva Isten kezét, bízva az ő ígéreteiben megújulunk. Nehémiás tudta, mit kell tenni. És a történelem ismétli önmagát. Ha erre rádöbbenünk, akkor megújulunk. És ismétlem, történelmi időket élünk. Nem a múltnak, nem a jövő generációnak kell megújulni, hanem nekünk, ha azt akarjuk, hogy Isten áldása, megújító áldása kísérje az életünket.